Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus, valóban, ahogy énekeltük, Te vagy a mi vigasságunk, Te vagy a mi békességünk, Te vagy a mi életünk, Te vagy a mi menedékünk. Bocsásd meg nekünk, Úr Jézus, amikor nem nálad keressük a vigasságot, nem nálad keressük a békességet, nem tőled kérjük és várjuk az oltalmat. Köszönjük, hogy most jöhetünk eléd, nem csak bűnbánó szívvel, hanem minden kérdésünkkel, minden kétségünkkel, hogy Te adj kérdéseinkre választ, a problémáinkra megoldást, a bűneinkre bocsánatot. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy most jelen közöttünk. Te áld meg a Te igédet, hogy életváltoztató legyen az. Ne csak egy jól ismert, vagy újonnan csengő szó legyen a fülünkben, hanem valósággá váljon a szívünkben, az életünkben, hogy aztán a templomból kilépve folytathassuk a mi Isten tiszteletünket az életünk odaszánásával, az életünk megszentelésével, az életünk neked kedves Isten tiszteletével. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Mózes 4. könyvének 35. részéből, a 35. rész válogatott verseiből. És szóla az Úr Mózesnek mondván: szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földjére, válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit. És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne halljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé. Amely városokat pedig odaadtok, azok közül 6 legyen néktek menedékvárosul. 3 várost adjatok a Jordánon túl, és 3 várost adjatok a Kánaán földén. Menedékvárosok legyenek azok. Izrael fiainak és a jövevényeknek és az ő közöttük lakozóknak menedékül legyen az a 6 város, hogy odaszaladjon az, aki történetből öl meg valakit. Ha pedig kimegy a gyilkos az ő menedékvárosának határából, amelybe szaladt, és találja őt a vérbosszuló rokon az ő menedékvárosának határán kívül, és megöli az a vérbosszuló rokon a gyilkost, nem lesz annak vére ő rajta. Mert az ő menedékvárosában kell laknia a főpap haláláig, a főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földére. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mai törvénykezésünk alapja, hogy a bűnt az azzal arányos büntetés kövesse. Legalábbis az elméletben így van ez. Erre próbálnak törekedni a jogalkotók, és próbálnak törekedni a jogalkalmazók. A bűnt arányos büntetés kövesse. Azonban nem volt ez mindig így. Az ókorban sok-sok túlkapásra volt alkalom és lehetőség, és a túlkapások jellemzőek voltak, ezt tudjuk ősi feljegyzésekből is, és nyilván a Szentírásból is. Hogyha nagyon szélsőséges példával akarnék élni, valaki mondjuk ellopta a szomszédnak a csirkéjét, ezért bosszúból a szomszéd ennek a rablónak az egész családját kiirtotta. Tehát érezzük, hogy a bűnnek és a büntetésnek nincs egyenlő aránya ebben a helyzetben. A 10 parancsolat és annak a bővebb kifejtése, amivel találkozunk Mózes könyveiben, Mózes törvényei, abban hoztak többek között újat, és azt erősítették meg, hogy a bűnt azzal arányos büntetés kövesse, ez a bizonyos tálió elv, szemet szemért, fogat fogért. Azért látjuk, hogy Isten sok mindenben ezt a tálió elvet másként alkalmazta, mint akár mondjuk a Hammurapi törvényeiben látjuk, ezt majd később is fogjuk érzékelni. Ezeknek a törvényeknek a bevezetéseként áll előttünk Mózes második könyvében és aztán ötödik könyvében megismételve a 10 parancsolat, amely sokkal inkább egy szerződés, egy ünnepélyes szövetségkötési jegyzőkönyv, mint pusztán paragrafusok gyűjteménye. Azt kell tehát látnunk, hogy több mint paragrafus gyűjtemény, egy szövetségkötési jegyzőkönyv, ami aztán később a Mózes többi könyvében részletesen ki van fejtve, apró pénzre váltva, egészen olyan gyakorlati, hétköznapi kérdésekre választ adva, mint a most felolvasott ige szakasz. De pár mondatban nézzük meg, hogy honnan is indult ki a törvény, Mózes törvényei, mi az egésznek a kiinduló pontja, a 10 parancsolat, amit tudjuk, hogy Isten adott át Mózesnek a Sínai hegyen a Krisztus előtti 15. században. Ahogy hallhattuk is, ez egy szövetségkötés volt Isten és az ő népe között. Bemutatkozik a szövetségkötő, és úgy illik, hogy a nagyobb mutatkozik be először, a kisebbnek, akivel szövetséget köt, akit az oltalma védelme alá von. Azt mondja a 10 parancsolat bevezetőjében, preambulumában, én az Úr vagyok, a te Istened. Nem csak elmondja, hogy ki ő, hanem azt is elmondja, hogy mit tettem már, érted? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Rögtön látjuk, hogy ez több, mint egy egyszerű szerződéskötés. Több, mint egy hivatalos dokumentum, ami egy törvénytár lenne pusztán. Itt személyes kapcsolatra vágyik Isten az ő népével, akivel szövetséget akar kötni. Én, te viszonyba akar kerülni velünk. Azt is tudjuk, hogy eredetileg a héber szövegben nem felszólító módban, hanem kijelentő módban olvashatjuk a 10 igét. Hozzászoktunk már, hogy így idézzük, hogy ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne tedd ezt, ne tedd azt. És persze a nem hívő emberek mondják, hogy hát milyen korlátozottak ezek a keresztények, akadályozzák az ő kiteljesedésüket, szabad mozgásukat, önmegvalósításukat, ezt nem szabad, azt nem szabad. De nézzük meg, hogy hogyan is kezdődik ez a szövetségkötés. Én, a mindenható Isten, személyes kapcsolatra, életközösségre vágyom veled, kihoztalak téged, kiszabadítottalak téged, Izrael népét Egyiptomból, bennünket egy sokkal nagyobb rabságból, a bűn rabságából Jézus Krisztus által, adott a feltétel, hogy szabad, teljes és boldog életet élj velem. És mivel én ezt tettem, érted, ennek lesz a következménye, hogy te így fogsz élni. Hogyha megnézzük a héber eredeti szöveget, ahol nem felszólító módban vannak ezek az igék, hanem kijelentő módban, így is olvashatnánk, mivel én vagyok az Úr, a te Istened, mivel én kiszabadítottalak téged, ezért nem ölsz, nem paráználkodsz, nem lopsz, nem teszel hamis tanúbizonyságot, és sorolhatnánk tovább. Az egész 10 parancsolat arról szól, hogy egy személyes szeretett közösségből fakadóan az embernek megváltozik a gondolkodásmódja, az életvitele, az értékrendje, az irányultsága, és ebből a személyes kapcsolatból Istennel egészen más fog következni, mint hogyha egy ismeretlen Istentől, egy büntető bírótól való rettegés kényszere alatt kellene ezeket az igéket megélni. A hétköznapi tapasztalatból is tudjuk, hogy mennyivel könnyebb és mennyivel szebb úgy engedelmeskedni, akár a szüleinknek, akár a felsőbbségnek, hogyha ezt szeretetből és hálából tesszük, nem pedig a büntetéstől való félelemből. Hiszen erről szól a 10 parancsolat. Mivel én szerettelek téged, már előbb szerettelek téged, megadtam neked az élet, nem csak a földi élet, hanem az örök élet feltételét is, ezért te hálából és szeretetből engedelmeskedhetsz, és nem pedig félelemből. Egy másik helyen azt mondja az ige, ezt cselekedd és élsz. A saját jól felfogott érdeke az embernek, hogy e szerint éljen, elsősorban nem Istennek teszünk ezzel jót, ha a 10 parancsolatot megtartjuk, bár ő is örül neki, és őt is dicsőíti. de nekünk jó. A mi életünknek a feltétele az, hogy az élet rendjében és az élet keretei között éljünk. Erre az igére is vonatkozik Jézus szava, amit János evangéliumában olvashatunk, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Azt is tudjuk, hogy a 10 parancsolatot 2 kőtáblára írta fel Isten, és ezzel az ember kétféle irányultságát is meghatározta. A vertikális és a horizontális irányt. Hiszen a 2 kőtábla ezt határozza és ezt szabályozza. Az első 4 parancsolat ember és Isten kapcsolatát szabályozza, az 5-től a 10. parancsolat pedig az ember és ember kapcsolatát szabályozza. Jézus az egész 10 parancsolatot 2 igébe foglalja össze, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. A második kőtábla parancsolatainak gyakorlati kibontásáról, az élet egy-egy érzékeny területéről szól Mózes könyveinek következő néhány fejezete és a felolvasott textus is. Az arányos büntetésről és arról, hogy hogyan lehet elkerülni a még mindig szokásban lévő vérbosszút. Erről hallhattunk a felolvasott igében. A szeresd fele barátodat, mint magadat jegyében, mit mond nekünk ez az ige és ez az üzenet, amit hallhattunk az igehirdetés elején? Hogyan kerülheti el a vérbosszút a vétlenül, igaz, itt a történetesen, vagy történet szerint, ugye a Károli fordításban, a vétlenül, ma azt mondanánk, hogy gondatlanságból elkövetett emberölésről van szó. Egyszerű példa, 2 ember vágja a fát az erdőben, az egyikre rádül a fa. Nyilván a másik nem gyilkossági szándékkal tette. Ezt ma azt mondanánk, hogy baleset történt. Akkoriban mi volt a gyakorlat, vagy a pogány világban mi volt a jellemző? Igencsak félnie kellett az életben maradt favágónak attól, hogy a meghalt favágó családja őt és esetleg az egész családját majd kiírtja. Erre hozta egészen kézzelfogható gyakorlati megoldásként Isten a menedékvárosok elrendelését, a menedékvárosok megoldását. Azt olvastuk az igében, hogy ha valaki vétlenül, szánt szándékkal, nem vádolható módon megöl valakit, akkor ezekbe a menedékvárosokba menekülhet. 3 volt a Jordán egyik partján, 3 a másik partján, és azt is tudjuk, hogy el volt rendelve, hogy amíg normális bírósági tárgyalás elé nem lehet vinni az ügyét, addig ebben a menedékvárosban kellett élnie. Csak ott volt biztonságban, de ott biztonságban volt. Oda nem mehetett utána a vérbosszuló, ott úgymond nem érte utol a bűne, hanem megvárhatta a jogos, igazságos ítéletet. Csak a menedékvárosban volt biztonságban, ha azon kívül találták, akkor az áldozat rokonai megölhették a gyilkost, és nem követtek el bűnt. Nem volt rajtuk ennek a vére. De gondoljunk csak bele, akkoriban egy város, és nyilván ezek a menedékvárosok is nem voltak túl nagyok, nem úgy kell elképzelni, mint Miskolcot, vagy bármelyik mai magyar várost, néhány száz, vagy maximum néhány ezer főből álló lakosság, néhány tucat ház, esetleg fallal körülvéve, ez volt egy város. Hát milyen élettér ez? Mi van, ha valakinek esetleg itt évekig, vagy évtizedekig kellett élnie? Micsoda korlátozása ez az emberi szabadságnak, mondhatnák ma az emberjogi aktivisták és jogvédők. Pedig a menedékvárosban maradás a bűnös számára az életet jelentette. Addig volt a bűnös biztonságban és védelem alatt, amíg az Isten által kijelölt helyen volt. Ha kijött onnan, ha nem azon a helyen volt, ahova Isten őt rendelte, akkor kikerült az Isten védelme alól is. Olyan egyszerű ez, mintha odakint esik az eső, felhúzzuk az esernyőt, Amíg az esernyő alatt állunk, addig nem ázunk el. Ha kiállunk az esernyő alól, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy elázunk. Ilyen egyszerűen van ez ma is, kedves testvéreim. Amíg Jézus uralma és védelme alatt élünk, addig biztonságban vagyunk. Ha tudatosan kijövünk ez alól az uralom, kijövünk ez alól a védelem alól, ha megyünk a magunk feje után és a magunk választotta utakon, akkor ne csodálkozzunk, ha nem úgy alakul az életünk, ahogy szeretnénk. Igen, kedves testvéreim, mert lelki értelemben mindnyájan menedékvárosokra szorulunk. Mindnyájan Isten törvénye és igéje alapján megmérve bűnösök vagyunk. És amíg nem helyezzük magunkat Jézus uralma és védelme alá, addig az ítélete alatt vagyunk. Jézus a mi menedékvárosunk. Ő a mi menedékünk, ahogy énekeltük is az énekben. Aki benne hisz, mondja Ézsaiás, az nem fut. Azt mondja Ézsaiás könyvében Isten, hogy egy szeglet követ tettem le Sionban. Aki benne hisz, aki hozzá menekül, aki rá alapozza az életét, aki belé kapaszkodik hittel, az nem fut. Az már nem fut tovább, nem menekül tovább a bűnei elől, nem keres más menedéket, nem keres más megoldást, örömöt, aki már egyszer Jézushoz menekült. Aki Jézus keresztjénél letette a bűneit, aki megvallotta, megbánta és elhagyta azokat, azok számára, annak számára Jézus egy életre és örök életre szóló menedék. Ő tart meg, a vele való életközösség őriz meg, az utolsó ítélet tüzében is, csak úgy, mint a bárka menedéke megőrizte Noét és családját az özönvíz idején. Erről beszél Péter apostol is az ő levelében. Ahogy menedék volt az a bárka, annak a 8 embernek, Isten első nagy ítélete alkalmával ezen a világon, és mindenki más, aki a bárkán kívül volt, meghalt, ugyanúgy lelki értelemben a Jézussal való életközösség, a Jézussal való szeretetközösség, az ő követése naponként, bárka, védelem, Isten utolsó ítéletének tüzével szemben, ami mindenkit és mindent meg fog ítélni ezen a világon, és csak azok maradnak meg ebben az ítéletben, akik Jézusra bízták az életüket. Aztán nagyon érdekes volt, amikor a Kéten a csendességemben ezt az igét olvastam, és tovább haladtam a menedékvárosoktól, kifejtve, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, hogy Isten aztán tovább írta ezt a törvényt. Azt látjuk, hogy Isten mennyire gondoskodott az ő népéről és a megtérő bűnösök szabadságáról. Azt mondja, hogy nem kell végig a gyilkosságot elkövető embernek ott maradnia ebben a városban, úgymond korlátok között, hanem azt mondja, hogy a főpap haláláig kell ott maradnia. A nem szándékosan emberölést elkövetőnek nem kell élete végig a menedékvárosban maradnia. A főpap halála ugyanis kiváltotta a gyilkost. És ez egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy már itt az Ószövetségben, az Úr Jézus élete előtt 1500 évvel van egy utalás a nagy főpapra, aki kivált bennünket, aki megvált bennünket. Hadd mondjam így, hogy a helyettes áldozatot, itt az Ószövetségben a főpap halálát, Isten elfogadta, a bűnösnek bocsánatot és szabadulást adott. Üdvtörténeti szempontból éppen ez történt nagypénteken. Már nem csak az Ószövetség népe számára, hanem mindenki számára elérhetővé lett. A mi nagy főpapunk Jézus meghalt, értünk, helyettünk és miattunk, hogy mi megszabadulva a bűntől, élettérhez jussunk, hogy szabadon és boldogan járhassunk és élhessünk a mi megváltónkkal életközösségben itt a földön, és majd az örökké valóságban. Ahogy mondja Jézus egy helyen, amikor magáról beszél, hogy én vagyok az ajtó, aki rajtam át megy be az Istennel való közösségbe, bejár és kijár, és legelőt talál. Jézus a mi szabadítónk, Jézus a mi menedékünk, Jézus az, akin keresztül, akiben bízva és akinek engedelmeskedve kiteljesedhet az életünk. A főpap halála adja vissza most is a ma élő emberek számára is a szabadságot, a szabad mozgást, ahogy ezt a zsidókhoz írt levél is megerősíti. A 9. fejezetben így ír: Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, egyszer s mindenkorra a szentébe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hanva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább a Krisztusnak vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. És ezért új szövetségnek a közben járója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta. Így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak azután az ítélet, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűnének eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Igen, kedves testvéreim, az Úr Jézus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen áldozatával egyszer s mindenkorra bement értünk a mennybe, a szentek szentjébe, ahol közben jár értünk, ahova útnyitóul ment elénk, és azt mondja, hogy ő saját magát áldozta fel, mint főpap, mint tökéletes, bűntelen főpap, és így nyitott nekünk utat, egyszer s mindenkorra a mennybe, örök váltságot szerezvén. Adja Isten, hogy mindnyájan egyen-egyenként döntést hozzunk Jézus Krisztus mellett, fogadjuk el az ő váltságát, fogadjuk el az ő helyettes áldozatát, engedjük, hogy ő lehessen a mi életünknek a szabadítója, a menedéke, hogy aztán szabadon, boldogan és örökké élhessünk vele, itt és majd odaát is. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te gondoskodtál a mi megváltásunkról. Köszönjük neked, hogy te nem nézted tétlenül a mi bűnnel való harcunkat, bűnben való vergődésünket, azt, hogy a bűn hogyan ránt le újra és újra a sárba, és hogyan kötöz meg minket. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy te Jézus Krisztusban, a te fiadban szabadítót küldtél. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vállaltad ennek a földi életnek minden kínját, nyomorúságát, szenvedését, nem csak ott a Golgotán nagypénteken, hanem azt a 33 évet is, amit itt testben töltöttél közöttünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te egyszeri tökéletes áldozatoddal örökre tökéletessé tetted a megszentelteket, és örök váltságot szereztél mindazok számára, akik elfogadják a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te bűnbocsánatodat. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy adj nekünk bűnlátást, őszinte bűnbánatot, add, hogy tudjuk megvallani és elhagyni a mi bűneinket, hadd tudjunk Jézus Krisztushoz, mint örök menedékhez oda futamodni, oda menekülni, és tudjuk ott hagyni a mi bűneinknek terheit, és tudjunk szabadon Jézussal tovább menni az életünk útján. Köszönjük, Úr Jézus, hogyha téged megtaláltunk, hogyha veled már találkoztunk, akkor nem kell ide-oda szaladgálnunk megoldások, válaszok, gyógyszerek és örömök után. Köszönjük, Úr Jézus, hogy benned mindent megtalálunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te készítettél számunkra szabadulást, és készítettél számunkra örök életet. Köszönjük, hogy ezt már most elkezdhetjük veled élni, a te uralmad és a te védelmed alá helyezzük az életünket. Azért könyörgünk, hogy hadd tudjunk ebben megmaradni, hadd tudjuk tudatosan minden napunkat odaszentelni neked, és újra minden döntésünkben engedni, hogy te légy az Úr, hogy te lehess a mi szabadítunk minden helyzetből, és te lehess minden nyomorúságban, minden viharban a mi menedékünk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a mi kéréseinket. Imádkozunk most ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, kicsinyekért, nagyokért egyaránt. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, a mi gyülekezetünk iskoláját, óvodáját, hogy te áld meg az ott folyó munkát, hogy legyenek megtérések, megújulások a te szent lelked által. Áld meg a misszióban lévőket, Úr Jézus, kérünk, és a misszióba indulókat egyaránt. Könyörgünk üldözött keresztény testvéreinkért szerte a világban, hogy erősítsd az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. Mennyei Atyánk, azért könyörgünk, hogy ezen a délutáni esti órán jöjj velünk, beszélj tovább a mi szívünkkel, légy velünk otthon hajlékainkban is, és csendesíts el minket, hogy legyen valóban megújulás és életváltozás a hallott igéből. Ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ámen.